Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Ferenc pápa gyásztávirata a brazil sejtbíboros halálára. Indonézia. A pápa részvétét nyilvánította a földrengés miatt. A Caritas segítséget nyújt az áldozatoknak. Szerzetes nővérek mentették meg az életét a náci deportálásból. Egy 86 éves zsidó férfi tanúságtevő vallomása a katolikus zsidó párbeszéd napja alkalmából. Olasz ökumenikus levél a keresztény egység hétre, szeretett szolgálat és szolidaritás a járvány idején. Lengyelország, a megszentelt életnapján adjunk hálát a hivatások kegyelméért. Indonézia. Ferenc pápa részvéte a földrengés áldozatai miatt, a Caritas segélynyújtása. Több tucat halálos áldozata és több száz sérültje van annak a nagy erejű földrengésnek, amely január 14-én éjjel pusztított Indonéziában, Sulawesi sziget nyugati részén. Ferenc pápa Isten áldását kérte az áldozatokra, a sebesültekre és a gyászolókra. A Richter skála szerinti 6,2-es erősségű földrengés következtében keletkezett földcsuszamlás az indonéziai sziget több falvának lakosságát temette maga alá. Az elektromos áram hiánya nehezíti a mentési munkálatokat, a segítségnyújtást és a kommunikációt. A Nemzeti Caritas részéről azonnal megérkezett a segítség. Mamuyu és Polivali helyi plébániái úgy döntöttek, hogy azonnali sürgősségi központot nyitnak, hogy befogadják a lakóhelyüket elhagyni kényszerülteket, akiknek a száma már eléri a 15 000-et, nyilatkozta Fredirán Tetaruk atya, az indonéziai Caritas igazgatója. Közben számos önkéntes sietett a leginkább sújtott területekre, hogy információkat és adatokat gyűjtsenek, felmérve, hogy mire van a legnagyobb szükség. A mentési munkálatokat a Covid világjárvány is nehezíti. Indonézia ugyanis Dél-Kelet-Ázsia leginkább veszélyeztetett országa, csaknem 900 000 koronavírusos esettel és több mint 25 000 halottal. Szerencsére a segélyek más országokból is érkeznek. Az olasz Caritas, amely évek óta működik Indonéziában, karöltve a helyi Caritasszal, emlékeztet rá, hogy az olasz honlapon megjelölt utasítások szerint lehet támogatni a segítségnyújtást. Alapvetően fontos, hogy minden erőfeszítést megtéve a lehető leggyorsabban eljussunk a peremvidékekre és a legsérültebb közösségekhez, annak a reményében, hogy az idő múlásával nem növekszik az áldozatok száma, és nem súlyosbodnak a keletkezett károk. A pápa Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával küldött táviratában fejezte ki őszinte együttérzését Piero Pioppo érseknek, indonéziai apostoli nunciusnak. Arra kérte a főpásztort, hogy továbbítsa üzenetét az ország egyházi és polgári hatóságainak. Tájékoztassa őket, hogy a pápa szomorúan értesült a nagy erejű földrengés okozta tragikus halálesetekről és az anyagi károkról. Őszinte szolidaritását fejezi ki mindenkinek, akit ez a természeti katasztrófa sújtott. Imádkozik az elhunytak örök nyugalmáért, a sebesültek gyógyulásáért és a gyászolók vigaszáért. Különösen bátorítja a polgári hatóságokat és mindenkit, aki részt vesz a sebesültek felkutatásában és a mentési munkálatokban. Végül táviratában Ferenc pápa mindenkire kéri az erő és a remény isteni áldását. Ferenc pápa gyásztávirata a brazil sejtbíboros halálára. Isten jósága az egyház iránt. Ezt mutatta meg életében és lelkipásztori tevékenységében sejtbíboros, Rio de Janeiro nyugalmazott érseke, aki január 13-án hunyt el. Így emlékezik rá Ferenc pápa részvéttáviratában. Lelki közelség az imádságban is mély részvét. Ezt fejezi ki Ferenc pápa Eusébio Oscar Scheid, brazil bíboros, január 13-án bekövetkezett halála miatt. A táviratban, amelyet Rio de Janeiro metropolita érsekének, Orani João Tempesta bíborosnak küldött. Ferenc pápa búzgó és nagylelkű pásztornak nevezi az elhunyt bíborost, akinek püspöki mottója Isten jó, mely kifejezi Isten jóságát az egyház iránt, amelyet Eusebius Scheid bíboros testesített meg, aki gondosan odafigyelve szolgálta Isten népét. A pápa röviden felidézi a főpásztor Brazíliában vállalt feladatait, a Florianápoliszi és a Rio de Janeiro-i São Sebastião egyházmegyékben. Ezután köszönetet mond Istennek az értékes ajándékért, a bíboros életéért és szolgálatáért, és imádkozik, hogy az Úr fogadja be örök boldogságába. A pápa végül gondolatban a bíboros hozzátartozóihoz és mindazokhoz fordul, akik gyászolják az elhunytat, és áldását adja rájuk. Emlékeztetünk arra, hogy a Rio de Janeiro-i nyugalmazott érsek a koronavírus okozta tüdőgyulladással küzdött már hosszú ideje a kórházban, ahol ápolták. Az egész egyházmegyéje mély háláját fejezi ki az elhunyt főpásztornak, papi szolgálata 60 évért, és a püspökségnek szentelt 40 évért. A bíboros többek között a családi lelki gondozás nagy szakértője volt.
Szerzetes nővérek mentették meg az életét a náci deportálástól. Egy 86 éves zsidó férfi tanúságtevő vallomása. Leone Pontecorvo 8 éves olasz zsidó fiú volt a náci üldözés időszakában 1943-ban. Bruno nevű kistestvérével együtt befogadtak az intézetükbe a római Jézus Szent Szíve oblátus nővérek. Leone most 86 éves, de soha nem feledi az életét megmentő segítséget, nyilatkozta a Vatikáni Rádiónak a katolikus zsidó párbeszéd napja alkalmából. 9 hónap menedék a nővérek háza oltalmában. Ezt a tapasztalatot soha nem felejtem el, mert megpecsételte az életemet és megerősítette zsidó identitásomat, emlékezik a Vatikán News-nak adott interjújában Leone Pontecorvo. 1943. októberében a 8 éves Leonét a 4 éves Bruno kistestvérével együtt befogadták a római Jézus Szent Szíve oblátus nővérek az általuk vezetett fiú kollégiumba. Azért, hogy megoltalmazzák őket, nevüket Bon Cristiani, jó keresztény névre változtatták. A fiúk apjának egyházi segítsége sikerült elintéznie, hogy a Monte Cassino-i bombázás során elhunyt Bon Cristiani család dokumentumait felhasználják erre a célra. Abban a korban sok halott keresztény neve mentette meg az üldöző zsidók életét. Igaz, mindent a legszigorúbb titokban kellett tartani. A Pontecorvo Bon Cristiani fiúk esetét csak a rendfőnök anya és az iskolát vezető nővér ismerte, és ők tudták, hogy titkukat a legszigorúbban őrizniük kell. Rendkívüliek voltak ezek a nővérek, emlékezik a most 86 éves Leone Pontecorvo. Mi pedig olyanok voltunk, mint a többi fiú. Leone és Bruno azonnal alkalmazkodtak a convitto, a fiú kollégium szigorú életrendjéhez. Hajnali kelés, mosdás hideg vízzel, tanulás, imádság. Ám a szabályok mellett nagyon sok emberséget tapasztaltak meg, és volt idejük játékra, szórakozásra is. Leone, akit Chino néven szólítottak, megszervezte a kollégiumi focibajnokságot, amelyet a magas falakkal körülvett intézet sportpályáján játszottak. De a kis testvére sem unatkozott, mert az óvodás társai között bevezette a nekem van, nekem hiányzik játékot, amellyel mindenki saját szent kép gyűjteményét gyarapította. Miközben a Pontecorvo Bon Cristiani fiúk ilyen módon beilleszkedte a kollégium életébe, szüleiknek bujdokolni kellett, de voltak nekik jó keresztény barátaik, meséli Leone, akik befogadták őket a lakásukba, ahol egy befalazott lakrészben tartózkodtak. Leone megvallja, hogy a kollégiumban már az első két hét után latinul tudta mondani az imádságot, és így ministrálhatott is. Szüleim ajánlását követve a legjobban akartam utánozni az imákat, és így lettem az első a ministrások között. A két fő ünnepen, karácsonykor és húsvétkor engem hívtak a nővérek, hogy ministráljak a püspöknek. A kollégium 50 diákja közül épp engem választottak. Húsvét alkalmával a szülőknek írt levél azt tanúsítja, hogy 100%-ig katolikus gyermek írta, de sohasem kényszerítettek bennünket arra, hogy térjünk át a kereszténységre. Emlékezik vissza Leone Pontecorvo, aki sok szép mozzanatot őriz a szívében arról az időszakról. Egy ilyen kép a betegsége, amikor magas lázzal feküdt betegén az ágyban, és az egyik nővér nagy szeretettel vette a gondjába, és úgy ápolta őt. Egy másik kép egy találkozás emlékét őrzi, amikor a kollégiumban valaki kereste őt. Leszaladt a portára, ahol egy asszony talált, aki a karjába vette Bruno kistestvérét, miközben ezt mondta neki, tudom, ki vagy. Te nem Bruno Bon Cristiani vagy, hanem Bruno Pontecorvo. Én olyan vagyok, mint te. Leone ekkor kivette az ismeretlen asszony kezéből a megszeppent testvérét. Valószínűleg az az asszonyi zsidó volt, akit, miután elsietett, többé nem láttam az életemben. Emlékezik Leone. Amikor 1944. június 4-én Rómát a szövetségesek felszabadították, a két fiú könnyekkel és mélyen megindultan vett búcsút az oblátus nővérek házától. Leone szíve ma is hálával teli a szerzetes nővérek iránt, akiket többé már nem látott viszont. Később a sok vita során én mindig 12. Pius pártjára álltam. A pápa nyitotta meg a kolostor a konviktusok ajtaját, és ezzel lehetőséget adott a zsidók megmentésére. Egyelő Rómában mintegy 5000-et védelmezett meg. Leone Pontecorvo megvallja. Bár történelmi szempontból nem érti Pacelli pápa csendes eljárását, mégis elismeri, hogy 12. Pius megérdemli a világ legnagyobb dicséretét és háláját. Egészen rendkívüli volt, ahogy megnyitotta a zsidók számára a templomokat, szerzetes házakat és monostorokat.
Olasz ökumenikus levél a keresztény egység hétre. Szeretett szolgálat és szolidaritás a járvány idején. Január 18-a és 25-e között tartjuk az ökumenikus imahetet, amire készülve az olaszországi katolikus, ortodox és evangélikus felekezetek levélben buzdítják összefogásra a híveket. Az imahét idei témája az összefogás, bibliai mottója a János evangéliumából vett idézet: maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek. Az idei imahét anyagát a svájci Grand Champi szerzetesi közösség készítette. A szöveget az Egyházak Világtanácsa, Hit és Egyházszervezet Bizottsága és a Keresztény Egység Törekvés Pápai Tanácsa által létrehozott Nemzetközi Bizottság tagjai véglegesítették. Az egységhétre készülve Ambrogio Spreafico, az Olasz Püspöki Konferencia Ökumenizmus és Párbeszéd Bizottságának elnöke, Polikárposz Stavropulosz, az olaszországi és máltai ortodox főegyházmegye vikáriusa, és Luca Maria Negro, lelkész, az olaszországi evangélikus egyházak szövetségének elnöke, közös levélben fordultak a keresztényekhez. Úgy érezzük, hogy közel szeretnénk lenni egymáshoz, az Olaszországban lévő közösségeinkkel együtt. A szenvedés, a betegség, a halál, az anyagi nehézségek, mely sokakat érintenek, a távolság, ami elválaszt minket, nem akarjuk, hogy elfedje, vagy gyengítse a Jézus Krisztusban lévő egységünk erejét. Az ökumenikus levél írói a járványhelyzettel kapcsolatban megállapítják. Nem lehet csak arra várni, hogy a pandémia után minden olyan legyen, mint azelőtt, ahogy mondani szokták. Reméljük, hogy minden jobb lesz, mint előtte volt, mert a világot még mindig túlságosan meghatározza az erőszak, az igazságtalanság, az arrogancia és a közöny. A fájdalom és a szükség hónapjaiban megsokszorozódott a szolidaritás is, teszik hozzá. Sokan csatlakoztak közösségeinkhez, hogy segítőkezet nyújtsanak, felkarolják azokat, akiknek ételre, barátságra, odafigyelésre volt szükségük, a távolságtartás szabályait betartva. Köszönetet kell mondanunk az Úrnak ezért a megsokszorozott szolidaritásért. Az önzetlen ajándék segített újra felfedezni a keresztény élet folytonos gazdagságát és szépségét, melyet eláraszt Isten kegyelme, és amit nagy lelkűen hirdetnünk kell mindenkinek. Az ökumenikus levél katolikus, ortodox és evangélikus aláírói kiemelik, hogy az elmúlt hónapokban az egészségügyi válsághelyzet következményei dacára sem uralkodott el a félelem. Továbbra is kiártak, hogy támogassák a szegényeket, a kicsinyeket, az időseket, akik sokszor magukra maradtak, a családtagok és a barátok közelségétől megfosztva. A három keresztény felekezet egyesült erővel tett tanúságot a szeretett szolgálatban, mely az egyik legnagyobb erény, és ami Jézusban való szeretett közösségünk záloga. Imádkozunk a betegekért, azokért, akik ápolják őket, az egyedül maradt vagy szociális otthonokban élő idősekért, a menekültekért, és mindazokért, akik most szenvednek. Az ökumenikus imahét anyagának bevezetője arra szólít, hogy kérjük Istentől, gyógyítsa meg az emberiséget a gonosz erejétől és a járványtól, az igazságtalanságtól és az erőszaktól, és adja meg az egység ajándékát. Éljük meg és ünnepeljük együtt az ökumenikus imahetet, amelybe a jövő héten a keresztény felekezetek különböző kezdeményezésekkel bekapcsolódnak. Buzdítanak végül levelükben az olasz katolikus, ortodox és evangélikus egyházak felelősei. Lengyelország. A megszentelt élet napján adjunk hálát a hivatások kegyelméért. A COVID-19 világjárvány miatt idén nem kerülhet sor nagyszabású szertartásokra egyházmegyei szinten az Istennek szentelt élet napján, amelyet az egyház február 2-án Urunk bemutatásának ünnepén tart. Ezért a Lengyel Püspöki Konferencia arra buzdítja a megszentelt életet élőket, hogy főleg a plébániákon ünnepeljék meg ezt a napot. Jacek Kicinski püspök, a Lengyel Püspöki Konferencia megszentelt életért és az apostoli élet társaságaiért felelős bizottságának az elnöke az ünnep alkalmából írt levelében emlékeztet. A megszentelt élet napja elsősorban különleges alkalom arra, hogy köszönetet mondjunk az egyháznak és a világnak minden hivatás kegyelméért, és kérjünk új és az evangéliumhoz hűséges hivatásokat. A főpásztor azt javasolja a szerzetesi közösségek minden tagjának, hogy az ünnepet a plébániákon éljék meg. A plébánosok is nyilvánosan újítsák meg szentelési fogadalmukat a február 2-i szentmisén. Jó lenne, ha ti, Istennek szentelt férfiak és nők, ebből az alkalomból megosztanátok kongregációtok vagy intézményetek karizmáját, tanúságot téve a híveknek hivatásotokról, írja levelében a lengyel főpásztor. Végül köszönetet mond minden Istennek szentelt személynek jelenlétért és imáiért. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunkat hallották. Híreinkért keressék honlapunkat a hu.vaticannews.va oldalon. Megköszönve figyelmüket búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!